meg a szívünket ma este, hogy rád figyeljünk, hogy meghalljuk a te hangodat, és meghalljuk a te személyes üzenetedet a mi számunkra. Amen. Testvéreim, most hallgassátok meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk Máté evangéliumának második fejezetéből a 16. verstől a 18. versig a következőképpen. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket. Annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Talán meglepő, furcsa lehet, hogy éppen ezt az alapigét választottam most a mai estére egy adventi sorozatnak az egyik alkalmára, alapigeként. Mert hogy az itt szereplő események, azok már Jézus születése után történtek. Azután már, hogy a világ megváltója eljött a világba. Advent pedig szó szerint azt jelenti, hogy eljövetel. Vagyis Adventnek az időszaka az a várakozás, a felkészülés időszaka, ami megelőzi a világ megváltójának, a világba jövetelére való, világba jövetelének a megünneplését. És bárha belegondolunk, akkor rájöhetünk arra, hogy tulajdonképpen bizonyos szempontból rosszkor ünnepeljük az adventet. Ugyanis, ha Jézus születését ugye december vége felé ünnepeljük, akkor pontosan 9 hónappal el vagyunk csúszva az ő eljövetelének megünneplésére való felkészüléssel. Hiszen az Isten fia nem akkor lett emberré, amikor megszületett. Jézus a mennyet ott hagyva nem rögtön csecsemővé lett, hanem mindössze egyetlen egy sejté. Amikor az Atya Isten által Mária testébe helyezett isteni hímivarsejt egyesült Máriának az egyik petesejtjével, és ugye összeolvadt, akkor abban a pillanatban hagyta ott Jézus a mennyet, és lett értünk emberré. Talán szokatlan ebbe így belegondolnunk, de mindenképpen érdemes. Ugyanis, hogyha adventet 9 hónappal korábban ünnepelnénk, akkor talán keresztényként jobban védenénk a megfogant életeket. Félreértés ne essék, adventet azért nem gondolom én se, hogy el kéne tolni márciusra például, mert hát egyebek között ugye akkor pont nagybőjtel esne egybe, mert ezért sem lenne egy jó ötlet. Tehát szerintem is teljesen jó helyen van igazából advent karácsony előtt. Ezt az egész gondolatmenetet csak azért vázoltam fel, mert éppen a megfogant emberi életek védelmének a szükségessége az, amire szeretnék rávilágítani ezen a mai estén. Azt a feladatot kaptam ugyanis Bozorádi András lelkész úrtól, hogy beszéljek ma este az abortuszokról. Ezért választottam éppen ezt az igeszakaszt, a betlehemi gyermekek meggyilkolásáról szóló igerész, hiszen ez az igerész kapcsolódik egyszerre Jézus születéséhez, adventhez is, és egyszerre sajnos az abortuszok tragédiájához is. És hogy mennyire nem erőltetett próbálkozás ezt a kettőt így összekapcsolni, az reménységem szerint mindnyájunk számára nyilvánvalóvá válik az elkövetkezendő percekben. És mielőtt rátérnék magára a témára, Hadd mondjam el azt, hogy miért is kaptam azt a feladatot, hogy ma, egy adventi sorozat keretében éppen, beszéljek az abortuszokról. Isten már régen, nagyon régen, sok évvel ezelőtt a szívemre helyezte az abortuszoknak a kérdését, a tragédiáját. Egészen pontosan akkor, amikor még általános iskolás voltam, 7. vagy 8. osztályos lehettem, amikor megnézették velünk a Néma Sikoly című filmet, ami bemutatja azt, hogy mi is történik egy abortusz alkalmával. Tehát már nagyon régóta ez a szívemen volt, de hát nem tudtam igazából mit tenni ellene. Annyit tudtunk tenni, hogy amikor a gyülekezetünkben Nagycserkeszen megalakult a hétközi imaközösségünk, akkor a három állandó imatémán között ez az egyikként szerepel, most is szerepel, hogy imádkozunk az abortuszok számának a csökkenéséért, ugye a meg nem született életek védelméért, hogy Isten óvja meg a gyermekeket az anyaméhben, és azért is, hogy Isten gyógyítsa be azokat a sebeket, amiket az abortuszok ejtettek, ugye édesanyák, édesapák életén. Hogy Isten adjon bűnlátást először, és aztán adjon bűnbocsánatot és szabadulást mindazoknak, akiknek az életét tönkretette az, hogy a saját gyermeküket megölették. Immár több mint 2 éve imádkozunk rendszeresen az abortuszok ellen, és többször imádkoztam én magam is azért, hogy Isten adjon lehetőséget, hogy ebben a témában hadd tegyek még valami mást is az imádságon kívül. És hát most jött el az ideje, nyáron Isten elhívott engem a feleségemmel együtt arra, hogy belépjünk ebbe az abortuszok elleni szolgálatba. Valami mással is, nem csupán az imádsággal, de a csupánt itt idézőjelbe teszem, mert ez a legfontosabb. A többi az, ha Isten arra vezet, akkor tegyük, de a legfontosabb, hogy minden az imádságból induljon ki. De hát Isten most egy következő lépést is megtett az életünkben, és még mindig, mondom már nyáron kaptuk az elhívást, még mindig formálódnak a részletei ennek a szolgálatnak. Annyit láttunk meg eddig Isten vezetéséből, hogy iskolába kellene majd elmennünk, előadásokat tartani gyerekeknek, fiataloknak arról, hogy egyáltalán mit jelent az abortusz, és arról is, hogy Jézus az, és egyszerre evangélizálni, ugye elmondani azt, hogy Jézus az egyetlen, aki olyan élettel ajándékozhat meg bennünket, ami biztosan nem vezet oda, hogy abortuszt kövessünk el, és hogy Jézus az, aki egyedül, aki képes begyógyítani ezeket a sebeket is, amiket ugye akkor szenved el valaki, hogyha már túl van egy vagy több abortuszon is. És sajnos most már, hát ha gimnáziumokba fogunk menni, akkor ez már ott is egy aktuális téma lesz. És ahogyan egyre inkább belássuk magunkat ebbe a témába, egyre inkább úgy tárul fel előttünk ennek a kérdésnek a súlya, és ennek a tragédiának az elmondhatatlan mélysége, amit ugye az abortuszok jelensége okoz, nem csak a hazánkban, de az egész világon is. És most már nem csupán egy sejtés az bennünk, hanem már egy sziklaszilárd meggyőződésé vált, hogy nem szabad engednünk azt, hogy ugyanúgy folyjanak a dolgok tovább, ahogyan eddig folytak. Mert mindazért, amit az ártatlan gyermekekkel tesznek Magyarországon, hogy ártatlan gyermekeket ölnek meg Magyarországon ma is, azért Isten szörnyű ítélete van rajtunk és a népünkön. És ahogy egyre inkább meglátjuk a sötétséget, úgy ragyog fel előttünk viszont egyre élesebben és egyre nagyobb erővel az evangélium fényének szükségessége és ereje minden ember számára. Advent eredendően a bűnbánat időszaka. Annak az időszaka, hogy az ember megtisztítsa és felkészítse a szívét a megváltó közénk jövetelének a megünneplésére. Ma talán úgy mondhatnánk, hogy az advent elsősorban sajnos nem a bűnbánat időszaka, hanem mondhatjuk azt, hogy a fényeknek az időszaka, a fények ünnepévé változott. Én magam nagyon szeretem egyébként ezeket az adventi fényeket, gyertyákat, mécseseket, fényfüzéreket, ugye egyre több helyen ugye láthatók, házakon, fákon, bent a belső terekben. A sötét adventi téli estéken ugye úgy megmelengeti az ember szívét ezeknek a kis fényeknek a látványa ott a sötétben. Úgyhogy nem gondolom, hogy baj lenne az, hogy adventkor feldíszítünk tényleg most már egyre több mindent ilyen kis fényekkel, technika előre haladtával, most már nem kell attól félnünk, hogy meggyúlnak a dolgok, mert ugye ilyen ledes izzókat is lehet már vásárolni, fényfüzéreket. Mondom, én magam is nagyon szeretem ezt, és nagyon tetszenek nekem is. A gond csak az, hogyha emellett aztán háttérbe szorul, vagy akár el is tűnik adventnek az az üzenete, hogy ez a bűnbánat időszaka kell, hogy legyen. Mert hogyha nem tartjuk meg a bűnbánatot, hogyha nem tisztulunk meg a bűneinktől advent idején, akkor az adventi fények csak elnyomják a bennünk, a szívünkben levő félelmeket, fájdalmakat, aggodalmakat, és akár bűnöket. Így a szemünkkel felfogott szépség, az csak valami látszólagos menekülési út lesz a szívünkben levő sötétség elől. Nem tisztulunk meg, csak valami mással elnyomjuk a bennünk levő sötétséget, a bennünk levő lelki betegséget. Viszont ha igazi örömre, ha igazi boldogságra, ha igazi békére és igazi szabadságra vágyunk, akkor először szembe kell néznünk a bennünk levő sötétséggel. És aztán kérnünk kell Istent, hogy ő maga tisztítson meg bennünket ettől. Sőt, ami még talán ezeknél is nehezebb, ugye nem egyszerű szembenézni a bennünk levő sötétséggel, nem egyszerű Isten segítségét kérni arra, hogy tisztítson meg bennünket, de talán a legnehezebb az, hogy ezt aztán engedjük is meg neki. Engedjük Istennek, hogy bele nyúljon az életünkbe, és tisztítson bennünket a bűneinktől. Ahhoz, hogy az Isten szeretetének a fénye, a megváltónak a mennyei fényessége beragyoghasson minket, ahhoz nem menekülnünk kell a bennünk levő sötétség elől, hanem szembe kell néznünk vele. És akkor fog aztán igazán szépen csillogni az a sok kis adventi fény is, amit meggyújtunk így a sötét estéken. Ezért beszélek ma egy adventi sorozat keretében az abortuszok tragédiájáról. Azért, hogy szembenézve a sötétséggel, még inkább felragyoghasson számunkra Isten szeretetének a fénye. Ugyanis az elmúlt időszakban megértettem, hogy mindnyájan kivétel nélkül felelősek vagyunk azért, hogy ma Magyarországon törvényesen lehet megölni megfogant életeket bármilyen indokkal. Maga az abortuszoknak a témája az nagyon nagy és szerteágazó, ezért csak néhány vetületéről fogok ma este beszélni igénknek a fényében. Ugye amikor az előbb azt említettem, azt mondtam, hogy ma Magyarországon bármilyen indokkal meg lehet öletni ártatlan gyermekeket, az arra vonatkozott, hogy a törvényünk kimondja, hogy a terhesség 12. hetéig az édesanyának csak azt kell mondania, hogy ő súlyos válsághelyzetbe került, vagy kerül a terhessége miatt, és akkor már is a kérésre elvetetik, hogy ezt a gyermeket a méhéből eltávolítják. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az édesanyának csak alá kell írnia egy nyilatkozatot, hogy súlyos válsághelyzetbe került, és már is következik az abortusz. Nincs is meghatározva, hogy mi is ez a súlyos válsághelyzet, lehet ez társadalmi, érzelmi, anyagi, bármilyen indokkal, és nem is szabad ellenőrizni, nem is szabad utána járni, hogy valóban fennáll-e ez a súlyos válsághelyzet. Hogyha az anya azt mondja, azt írja, hogy igen, akkor ez elég indok ahhoz, hogy megöljék a gyermekét a méhében. És nagyon érdekes itt belegondolni abba, hogyha valaki valaha valóban súlyos válsághelyzetbe került a terhessége miatt, az nem más volt, mint Mária, Jézus anyja. Mária 12-14 éves lehetett akkor, amikor megjelent neki egy angyal, és azt mondta, hogy fogan a méhében, és fiút szül, terhes. És hát Mária ekkor még nem volt félnél. József csak a jegyese volt. Ez pedig azt jelentette az akkori korban, amikor az akkori zsidó társadalomban nagyon komolyan vették a házasság szentségét és a házasság törés bűnét. Tehát ez azt jelentette éppen ezért, hogyha József nem vállalja a gyermeket, hogy az övé, akkor Máriát azonnal halálra kövezik. Hát ez elég súlyos válsághelyzet. De ha még József vállalja is a gyermeket, akkor is Máriának Józseffel együtt az egész életét szégyenben kell leélnie, mert hogy úgy esett teherbe, hogy még nem volt férnél. Mert hogy kihinni el nekik az igazságot. Mária azonban vállalta mindezt. Máriában fel sem merült, hogy bármi szörnyűséget tegyen a gyermekével, hanem csak annyit mondott az angyalnak, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Így a világ megváltóját nem ölték meg, még az anyaméhen belül. Viszont minden egyes évben több 10 millió embert ölnek meg világszerte a saját édesanyjának a méhében. És csak Isten tudja, hogy micsoda veszteséget okoz magának az emberiség csupán azzal, hogy nem engedi megszületni sem ezeket az embereket. Mária így tehát megszülte a gyermekét, és József is vállalta mindazt a nehézséget és megvetést, amit Jézusnak a felnevelése jelentett. Ennek következtében aztán Heródeshez is eljutott a híre annak, hogy egy új király született az ő felhatósága alá tartozó területen. Ugyanis, hát ismerjük a történetet, a napkeleti bölcsek éppen Heródestől kértek tanácsot, iránymutatást, hogy pontosan hol keressék ezt az új királyt. Így elmondták Heródesnek, hogy megszületett ez az új király. Heródes pedig ezt hallva féltette ettől a picin gyermektől az ő földi hatalmát. Mondhatjuk azt, hogy Jézus születésével ő úgy érezte, hogy az ő élete súlyos válsághelyzetbe került. Éppen ezért elhatározta, hogy ennek a válsághelyzetnek a megoldására az egyetlen mód az, hogyha megöleti ezt a gyermeket. És egyszerűen döbbenetes azt látni, hogy mennyire vakká tudnak tenni bennünket a saját bűneink, hiszen ha belegondolunk Heródes helyzetébe ekkor, ő volt az, aki a saját írástudóitól, bölcseitől kérdezte meg, hogy nézzenek utána, hogy hol is fog megszületni a megváltó, a messiás. És ők a proféciákból meg tudták mondani a választ, hogy Betlehemben. Heródes hitte azt, hogy erről a gyermekről szólnak az Isten által adott proféciák. És ezek után képes volt azt gondolni, hogy oké, nem baj, hát én attól még megölethetem. De döbbenetes az, hogy hova, milyen sötétségre tudnak minket eljutatni a saját bűneink. Heródesnél ezt látjuk, és mivel ő ezt így gondolta, ezért ugye azt olvassuk, hogy megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden 2 esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Heródes persze nem tudhatta, hogy Jézus ekkor már úton van, vagy már Egyiptomban is van, mert az ő atya, az Atya Isten gondoskodott róla, megmenekítette őt. Heródes tehát éppen ezért a megváltót nem ölette meg, de ártatlan gyermekeket igen. És talán ezt tartjuk Heródesnek a legszörnyűbb tetteként számon. Még akkor is, hogyha azt is tudjuk, hogy Heródes még a saját fiait is megölette, azért, mert tőlük is féltette a hatalmát. De itt ugye nem csak 1-2 gyerekről volt szó, hanem többről. Viszont nagyon érdekes odafigyelnünk arra, hogy Betlehem egy nagyon pici falu volt. A tudósok úgy számítják, akik ennek utána jártak, hogy körülbelül ez akkoriban azt jelentette, hogy Betlehemben és egész környékén tényleg körülbelül olyan 20 gyerek lehetett, 20 fiú gyerek lehetett, aki 2 éves vagy annál fiatalabb volt. Tehát akiket Heródes parancsára megölettek, ezek a gyermekek összesen körülbelül 20-an lehettek. Ez talán jóval kevesebb, mint amire gondolni szoktunk ezzel a történettel kapcsolatban. Nem több száz vagy több ezer gyerekről van szó, hanem körülbelül 20-ról. De nem azért mondom el ezt, hogy megpróbáljam enyhíteni Heródes tettének a szörnyűségét, úgy gondolom mindnyájan egyetértünk, hogy ez ugyanúgy egy rettenetesen szörnyű tett marad. Mindössze azért érdekes most számunkra ez a szám, ez a 20 körüli gyermek, hogyha tudjuk azt, hogy ma Magyarországon naponta, tehát egy nap Magyarországon hány abortuszt hajtanak végre, hány ártatlan gyermeket ölnek meg a saját édesanyjuk méhében. Ez a szám pedig 80 és 90 között mozog, átlagosan, de inkább 90. Tehát ma Magyarországon minden nap 80 és 90 közötti gyermeket ölnek meg. Heródes ehhez képest 20 gyerekkel. Hát, megdöbbentő. Sőt, megdöbbentő az is, hogyha tudjuk, hogy 1955 óta ez a legalacsonyabb szám. 1955 óta minden évben többet öltek meg. Volt olyan év, amikor az átlag, az egész évben az egy napra eső átlag, az több mint 560 volt. El se tudjuk ezt képzelni. Sőt, azt is kiszámoltam, ugye mostanra 56 óta körülbelül 6 millió abortuszt végeztek Magyarországon, ami ha kiszámoljuk, ha ezt a 60 évre számítjuk, ezt a 6 millió ártatlanul megölt gyermeket, akkor naponta 274 az átlag. 60 éve folyamatosan. Hát ez egy általános iskolának a létszáma. Nem tudjuk felfogni ennek a bűnnek a súlyát. De ha ebbe belegondolunk, akkor azért láthatjuk azt, hogy Isten jogosan sújt bennünket, mint országot és népet az ő ítéletével. Az pedig, hogy ítélet alatt vagyunk, az csak az nem látja, aki lelkileg teljesen vak. Hiszen ez nyilvánvaló. Látjuk azt, hogy üresednek ki a templomaink, fogynak el a gyülekezetek, és persze erre sokféle magyarázatot találhatunk, és sokféle oka is van ennek nyilvánvalóan. De most csak gondoljunk bele abba, hogyha semmi más bűnünket nem néznénk, csak ezt a rengeteg emberi életet, amit az anyjuk méhében oltanak ki Magyarországon, azt hiszem, akkor is elnémulna a szánk Isten előtt. És csak annyit tudnánk neki mondani, hogy bizony jogos a te ítéleted rajtunk. De mi történt velünk? Hogy engedhettük, hogy idáig fajuljanak a dolgok? Azt hiszem, nem ennek a kérdésnek a kutatása a fő feladatunk. Viszont az abortuszok bűne és az Isten ítélete közötti összefüggést nem szabad szem elől tévesztenünk. Isten a következőket mondta a népének, mielőtt bevezette volna őket az ígéret földjére. És amit ott akkor nekik mondott, azt Isten ugyanúgy mondja nekünk is, a számunkra is ugyanúgy érvényes. Ezt mondta Isten. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Egészen megdöbbentő az, hogy Istennek ki kell külön hangsúlyozni azt, hogy választ az életet. Hát nem ez lenne a természetes, hát ki az, aki a halált választaná az élet és a halál közül? De hát úgy látjuk, hogy sajnos nem a természetes az életet választani. De Isten törvénye változatlan. Lehet a halált választani önmagunk, de mások számára is. Csak tudjuk, hogy azzal együtt az átkot is választjuk. De lehet az életet is választani, és azzal viszont az ember minden nehézséggel együtt is az áldást választja. Heródes a halált választotta, nagyon sok ember számára. féltékenységből, félelemből. Azt hitte, hogy ezzel megoldódik az élete, de nem oldódott meg Heródes élete. Egyre inkább csak a mélységbe zuhant. Gondoljunk csak arra, hogy József, Mária és Jézus még ott vannak Egyiptomban, amikor már megjelenik Józsefnek az angyal, és azt mondja, hogy Heródes meghalt, hazamehettek. Heródes attól félt, hogy ez a pici gyermek majd felnő, és akkor veszélyeztetni fogja az ő hatalmát. Hát alig telt el egy rövid idő, és ő már meg is halt. Nem oldotta meg a halál választása Heródes életét. És igaz ez mindenkire. Férfiakra, nőkre, apákra, anyákra. Akik a halált választják a saját gyermekük számára, azoknak nem oldódik meg vele az életük, sőt, az átkot választják. De hála az Úrnak, hogy van menekvés mindnyájunk számára. Adventben éppen annak a valakinek az eljövetelének a megünneplésére készülünk, aki azért jött, hogy minket a bűneink sötétségéből megmentsen. Jézus maga a világ világossága, aki olyan fényességgel fénylik, amit a legnagyobb sötétség sem tud elnyelni. Pál azt írja Jézusról, hogy ő átokká lett, értünk. Magára vett minden átkot, amit mi érdemeltünk, magára vett minden ítéletet, és büntetést, amit a bűneinkért mi érdemeltünk volna Istentől. Éppen ezért, hogyha hozzáfordulunk bűnbocsánatért, akkor ő tökéletes bűnbocsánatot tud adni számunkra. Jézus vére, Isten egyszülött, ártatlan fiának a kiontott vére, elegendő még arra is, hogy bocsánatot adjon mindenki számára, az ártatlanul kiontott vér bűnéért is. Forduljunk hát hozzá Jézushoz bűnbánattal, és könyörögjünk azokért, akik tevőlegesen is részt vettek a gyermekgyilkosságok bűnében. Forduljunk oda, ehhez a sötétséghez. Nézzünk szembe ennek a bűnnek a sötét mélységeivel, azért, hogy Isten bevilágíthassa ezt a sötétséget is. Az ő fénye elűzhesse ezt a sötétséget is, akár rajtunk keresztül is. És könyörögjünk minden megfogant életért, hogy Isten óvja őket az anyaméhben, ami mára a világ legveszélyesebb helye lett az ember számára. Arról már beszéltem, hogy Mária súlyos válsághelyzetbe került, amikor kiderült, hogy Jézussal terhes. De arról még nem beszéltem, hogy Jézus milyen súlyos válsághelyzetbe került, azáltal, hogy emberré lett értünk. Nem csak a menny örök dicsőségét kellett otthagynia, hanem a legnehezebb emberi sorsot is vállalta értünk. Sőt, a kereszten minden bűnünkért elszenvedte a büntetést és az ítéletet. Jézus földre jöttével és kereszthalálával Isten maga vállalta önszántából értünk a legsúlyosabb válsághelyzetet. Ma sok szülő kisebb-nagyobb kellemetlenségekért, vagy akár tényleg súlyos válsághelyzetek miatt megöleti a saját gyermekét. Így azt az embert ölik meg, aki sokszor az egyetlen ártatlan az egész helyzetben. Isten azonban egészen más, mint mi. Ő még a bűnösöket sem akarja megölni, hanem meg akarja menteni őket is. Isten még minket, bűnös embereket is, bármilyen bűnt követtünk is el, szeret és meg akar menteni. Ő annyira szeret minket, hogy értünk halált érdemlő bűnösökért önként vállalta a legsúlyosabb válsághelyzetet, hogy az egyszülött, ártatlan gyermekét feláldozza értünk. Azért, hogy mi megmenekülhessünk, hogy élhessünk, sőt, hogy örök életünk legyen. Adventben arra készülünk, hogy megünnepeljük, hogy ez az Isten eljött közénk. Figyeljünk rá, és kérjük tőle, hogy ő maga készítsen fel bennünket az ő szent lelkének erejével erre a csodálatos ünnepre. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged minden bűnünk ellenére, hogy szerető Istenünk, hogy te szeretsz bennünket. Urunk, amikor szembesülünk a bűnök hatalmasságával, a bűnök sötétségével, hogy micsoda tébolyult bűnözés van ezen a világon, hogy mi magunk mennyire bűnösök vagyunk, akkor kétségbe is eshetnénk. És ha önmagunkra nézünk, akkor nem is tehetünk mást. De köszönjük neked, Urunk, hogy nézhetünk rád is, a te kegyelmedre is. És Urunk, egészen felfoghatatlan számunkra, hogy milyen hatalmas lehetsz te, hogyha csak a kegyelmed ilyen nagy, hogy mindezt a bűnt eltűröd. Persze nem hagyod büntetés nélkül, de hogy még mindig adsz nekünk életet és lehetőséget a megtérésre. Urunk, arra kérünk téged, hogy most az adventben hadd könyöröghessünk hozzád a meg nem született életek bűnének a megbocsátásáért, hogy te bocsáss meg nekünk, hogy hagyjuk ezt. Hadd könyöröghessünk az anyamében levő magzatokért, hogy megszülethessenek, hogy életük lehessen. És hadd könyöröghessünk az édesanyákért, az édesapákért, akik elvetetik a gyereküket. Hadd könyörögjünk az orvosokért, akik ezt véghez viszik. És hadd könyörögjünk tényleg mindnyájunkért, akik bűnrészesek vagyunk ebben, hogy követjük a világot, hogy egyre inkább tárgyakként tekintünk egymásra, és már nem törődünk az élet szentségével. Urunk, köszönjük neked, hogy ahogyan szembesülünk a bűn nagyságával, úgy szembesülünk a te kegyelmed és a te irgalmad nagyságával is. Kérünk, hogy öleljél bennünket a te szereteteddel. És ad, hogy valóban a te mennyei fényességed ragyogja be a szívünket most adventben is, és karácsonykor is. Amen.